Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, édes Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket. Áldunk, magasztalunk az életünkért, és köszönjük néked a gyermekeinket. Köszönjük, hogy ők a jövő zálogai. Köszönjük, Urunk, hogy te reményteljes jövőt akarsz adni mindazoknak, akik téged keresnek, akik készek alárendelni az életüket a te akaratodnak. Azt te nem elveszíted, hanem megáldod. És köszönjük, Urunk, hogy bennünket is buzdítani akarsz arra, hogy még inkább neked szolgáljunk, hogy az életünkben kapott igék azok ne valami elvi irányvonalat jelentsenek, hanem parancsolatot a mi számunkra. Mert köszönjük azt is neked, Urunk, hogy időnként megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az élet nélküled, amikor nem érezzük a közelségedet, de nem azért, mert te hagytál el bennünket, hanem azért, mert mi rúgtuk föl a veled való szövetséget. De olyan jó, Úr Jézus, arra is rádöbbenni, hogy nem mi fogjuk a te kezedet, hanem te fogod a miénket. És bár mi kiragadhatjuk magunkat a te kezedét közül, de te nem engedsz el bennünket. Nagy reménység ez a mi számunkra, Urunk. És köszönjük neked, hogy így terelgetsz össze bennünket, sokszor engedetlen gyermekeidet is, hogy továbbad nekünk az üzenetet, hogy meghallhassuk a te hívó szavadat, hogy jöjj vissza, van nálam egy második lehetőség, kezd velem újra az életed. Köszönjük, Úr Jézus, hogy minden egyes nap egy új kezdet veled. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ez a nap is egy kezdet lehet a mi számunkra, a drága nagy nevedért és a te dicsőségedért. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként állhatok itt a templom közepén, de a legjobb dolog az, kedves barátaim, hogyha az Isten áll a templom közepén, és őrá szegezzük a mi tekintetünket, mert mi emberek vagyunk sokszor, csetlünk, botlunk, nincs a kezünkben a bölcsesség, de tudjuk, hogy az Úr, a mi Istenünk, az egy bölcs Isten, és amikor mi készek vagyunk, hogy odaadjuk magunkat neki, akkor ő bölcsen tud bennünket vezetni, míg a oktalan, oktondi szövetségszegőket pedig megbünteti az Úr. Míg a gyerekeknek az előadása hallatszott, Isten fölülírta a forgatókönyvet, mert a forgatókönyvet mindig egy emelettel följebb írják, és ez egy olyan jó dolog, és amíg itt a gyerekeknek az előadását láttam, Isten azt mondta, hogy te a Lukács 1-ről beszélj, aztán majd beszélni fogok arról is, amit terveztem, de a Lukács 1 így szól. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és azt mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagy zavarba jött beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Az angyal azt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt, és íme fogansz méhedben, és fiat szülsz, akinek a neve Jézus. Eddig olvasnám a Lukács evangéliumának első sorait, és amíg itt a gyerekek szavaltak, énekeltek, az jutott az eszembe, hogy milyen csodálatos az, kedves barátaim, hogy ott, ahol az Isten igéje hallatszik, ott megnyílik mindig az ég. És amikor ott állt Mária, ez az egyszerű kis parasztlány, meghallotta, hogy a mennyből jött egy üzenet neki. Gábriel szólt hozzá, hogy ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél, és mivel látta Isten a te életedet, ezért megállt téged. Igen, kedves barátaim, ez ma is így működik, mert az Isten tegnap is, ma is és holnap is ugyanaz az Isten, és ez az Isten azt akarja, hogy mi is álljunk meg ő előtte. Hogy amikor jön a mennyből az üzenet, az ige, ahogy jött Máriának, akkor mi is legyünk készek arra, kedves barátom, hogy meghalljuk. Mert az Isten nem romlást tervez az embernek, hanem reményteljes jövőt akar adni. És ott van ez a Mária, kinyitja a fülét, de nem csak a fülét, hanem még a szívét is. És Isten igéje ma is így végzi el, kedves barátaim, az ő munkáját. A hit hallásból van, az ige ma is a mennyből jön, és bemegy a fülbe, lemegy a szívbe, és hogyha mi készek vagyunk, és nem végzünk lelki abortuszt, megfogam bennünk is Jézus. És tudjátok, ma is így születik Jézus egy ember életébe. Amikor Isten igéjét hallja az ember, és kész arra, hogy ne csak a füléig jusson el az üzenet, hanem engedj, hogy a szívébe is behatoljon, akkor ott megfogan Jézus benne, és az a csodája Istennek, hogy még a férfiak szívében is megfoganhat Jézus. És eltelik egy kis idő, és megszületik. Igen, mindannyiunknak erre van szüksége, kedves barátaim, hogy Jézus Krisztus az ő életében, az ő szívében megszülessen, mert onnantól kezdve nem testből való lesz az ember, hanem lélektől született, és ami lélektől született, az megmarad, minden más megy a kárhozatra. A földbe elsenyved, por és hamuk vagyunk, de amit Isten szül bennünk újja, az megmarad, és ez az Istennek a csodája, hogy ma is születhetnek újjá emberek. Akár itt a templomban ülők közül is, mert sokan azt gondolják, hogy mert eljárok rendszeresen a templomba, mert fizetem az egyház fenntartói járulékot, én már Isten gyermeke vagyok, mert még tizedet is fizetek, sokan még azt is gondolják, hogy Isten még kilóra meg lehet pénzzel is venni, és hogy akkor én már az Úr gyermeke vagyok. Hát nem, kedves barátaim, mert örök élete csak annak van, akinek megváltója van, akinek személyesen Jézus Krisztus megszületett az ő szívébe. Igen. Vizsgáld meg, kedves barátom, magadat, hogy van-e neked örök életed. Mert ez az életünk legfontosabb kérdése, halálos kérdés. Mert sokan bealtatják magukat, hát polgármester úr, hát én sok helyen tartok eladást. Hát én konfirmáltam, és elmondtam nekik, mert muszáj elmondani, még mellé egy konfirmációs istentiszteleten, hát Isten országát nem lehet bemagolni, azt csak ajándékba lehet kapni annak, aki kész lehajolni, leborulni Isten előtt, és azt mondani, hogy Uram, látod az én nyomorúságomat, az életemet, a kilátástalanságomat, az, hogy minden összeborult az életembe, most már te jössz. És olyan csodálatos az Isten, hogy amikor hívjuk őt, segítségül hívjuk, akkor ő jön. De azt kéri, hogy üresítsd meg a te szívedet, add neki oda magadat, és ahogy Mária is engedelmes volt neki, kiszolgáltatta magát neki, és jött az Úr, és megajándékozta őt. A megváltóval. Egy egyszerű, tanulatlan falusi lány, akinek Isten látta az életét, akit ő kegyelembe fogadott, és azt mondta, hogy tervem van veled. És tudod, kedves barátom, hogy Istennek veled is terve van. Veled is terve van. Reményteljes jövőt akar, és azt szeretné, hogy ne káosz legyen az élet, hanem vezetettség, és hogy rád is bízhasson embereket az Isten, mert csak az lehet Isten országába vezető, aki maga is vezetett. És kedves barátaim, Isten gyermekei, mindannyian vezetők. Nem kell ehhez elvégezni jogi egyetemet, vagy államigazgatási főiskolát, vagy különböző mai divatos vezetőképzőket, hanem engedelmesnek kell lenni az Istennek, és amit Isten ad nekünk, a használati utasítást, ami életünkre nézve, ez a Szentírás, a Biblia, abból olvasni a vezetői példákat. Nemrégiben tartottam egy előadást, és oda jön egy kisvárosnak az alpolgármester, és azt mondja, hogy hát a te keresztény vagy, miért olvasod te az Ószövetséget? Hát zsidó propaganda. Mondtam, ha te meg vezető vagy, és kereszténynek mondod magad, akkor az ószövetségi könyvekbe a vezetők, Mózes, Józsué, sorolhatnánk, kis és nagy próféták, Neémiás, Esdrás, Dávid, Dániel, hát ezek mind-mind egy komoly vezetők voltak, mondhatni államférfiak voltak, és az ő életüket tanulmányozva rájöhetsz te is arra alpolgármesterként, meg én is polgármesterként, meg mindannyian, hogy mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy elmélyüljünk az igében, mert az igében Isten szól hozzánk, és ahol Isten szól hozzánk, ott nem az fog történni, hogy minden úgy marad, ahogy volt, hanem elvégzi bennünk a munkáját még akkor is, kedves barátaim, hogyha fáj. Mert tudjátok, amikor az orvos kezébe veszi a szikét, és belehasít a mi bőrünkbe, húsunkba, hát az hogy ne fájna? Hát Isten sem ígér fájdalommentes műtétet, beavatkozást, mert ha nem fájna a bűn, mit érne a bűnvallás? Nem ér semmit. Olyan sokan mondják, hogy Uram, bocs, de a szívben nincs megszomorodás. Nincs a bűnök miatt fájdalom bennük, és azt gondolják, hogy van bocsánat. Nincs. Nincs. Nincs bocsánat, ha nem fáj az, amit te elkövettél. És Isten soha nem akar abba a helyzetbe hagyni, állapotba hagyni, amiben jelenleg vagyunk. Engem is, meg téged is. Én nem tudom, hogy neked mi a nyomorúságod, de biztos, hogy van. Mert hogy nem vagyunk elkészülve. Mert jaj, a tökéletes hívőknek. Ismerek egy-kettőt. Ismerek egy-kettőt. Előről hátulra tudja a KT-t, meg a Bibliát, csak éppen az élete nem termi a gyümölcsöket. Mert a teológia nagyobb benne, mint az Istennek engedelmes oda szánt élet. De Isten azt akarja, hogy a gyakorlati hitünk legyen. Hogy amivel ő megbíz bennünket, azt mi megcselekedjük, és ne magunk, ne a magunk képességeire hagyatkozunk, mert akkor nem kell a hit. Hát tudom én ezt Isten nélkül is. Hát megy ez nekem. És tudjátok, a mai társadalmunknak az a legnagyobb baja, hogy így élnek a hívők. Így élnek a hívők, megtartják maguknak. Régen azt mondták, hogy a marxizmus meg leninizmus, micsoda nagyszerű gondolat, meg azt is mondták, hogy a hit az magánügy. A marxizmus meg a leninizmus az közügy lett, az Istennek az ügye, aki ezt a világ mindenséget teremtett, az meg az én személyes magánügyem. És tudjátok, az a baj, hogy még ezt a hívők is elhiszik. Elhiszik a hívők is, hogy az, hogy én Isten gyermeke vagyok, az magánügy. Nem. Az, hogy ilyen a mai társadalmunk, de erről majd inkább délután kéne beszélnem, de most nem tudom ezt a témát megkerülni. Az, hogy ilyen a mai társadalmunk, az annak is köszönhető, hogy Isten népe begubózik ebbe a gyönyörű templomba, eljár vasárnapról, vasárnapra, Isten tiszteletre, meg még lehet, hogy bibliaórára is, meg különböző alkalmakra is, de a cselekvő hit, a hétköznapok cselekvő hite hiányzik belőle. A héten háromnapos evangelizáció volt Kübekházán, ahol én polgármester vagyok, és megjelent a tegnapi Dél-Magyarországban, megyei lapunkban egy cikk a lelki pásztorral, aki ott szolgált. És jöttek a kommentek, hogyha rákerestek a Facebook oldalon, akkor látod, hogy jön a kommentek, hát nem egy éppen hízelgő. És ma beszéltem a lelki pásztor feleséggel, kérdeztem, hogy olvastál a cikket, szerintem nem rossz cikk, azt mondja, igen, meg a kommenteket is. Hát mondom, aki kimegy a világba, annak időnként számolni kell az, hogy kap egy-két kokót, tockost, gyomrost, de ezt nekünk föl kell vállalni. Jézus kiment a világba, nem egy katedrálist épített magának, és ott fogadta elnézést, hogy azt mondom, a kuncsaftokat, hanem kiment a világba, a tópartra, a tengerpartra, a városokba, a mezőre, meg tudom is én hova, mindenhova, és ott tanította, gyógyította, pásztorolta a népet. Az élete látható jel és üzenet volt a társadalom számára, hogy nektek, emberek, akik látjátok az Isten fiát, nem kell úgy élnetek, hogy a világ él. Nem kell neked hozzá tapadni a kezednek a boros korsóhoz. Nem kell neked úgy füstölnöd, mint a gyár kémény, mert ha Isten azt akarta volna, akkor épített volna rád egy kéményt. És úgy születünk kéménnyel. Vagy nem kell a paráznaságba leledzenni, mert nem ez a boldogság. Az Isten azt akarja, hogy rend legyen ebben a földi világban. És azért adta használati utasítást, hogy ebből a használati utasításból táplálkozzunk. Szívjuk magunkba az igazságot, az üzenetet, és aki így él, aki kész szövetségbe élni az Istennel, azt az Isten megáldja, vezeti. De a világ az Isten nélkül él, és ennek a világnak szüksége van a hívők mintáira. Hogy a hívő ember, a Széchenyi úti református gyülekezet tagja, élje meg Székesfehérváron is a hitet a világ fiai között. Hogy igen, hogy lássanak bennünket, és közben dicsérjék az Urat, hogy hát lám, van ilyen is. Nem kell sodródnom nekem sem, mert Pista bátyám nem sodródik. Tudunk-e mi így élni, kedves barátaim? Hogy a világban jó bizonyságok legyünk arról az Istenről, arról a Jézus Krisztusról, aki bennem már megszületett. Mária nem tudta eltitkolni. Hát még meg se született Jézus, mikor ment Erzsébethez, ugye? És már ott mocorgott, és már tudták, hogy hát itt lesz valami. És olyan nagy csoda az, amikor megszülethet, amikor engedjük, hogy megfogadjon bennünk Isten igéje, és növekedjék bennünk, és megszülethessen bennünk is a megváltónk. És kedves barátaim, ez kötelez bennünket. A hívő élet az nem szabadon választott gyakorlat, amikor már Isten népe vagyunk. El lehet dönteni, hogy kell az Isten, nem kell, de amikor már döntöttünk, az már nem szabadon választott, hanem egy kötelezvény. A vér kötelez. Tudjátok, amikor megtérünk, akkor azt akarja az Isten, hogy mi az ő munkatársai legyünk. Mert az, hogy hívők vagyunk, meg az, hogy tanítványok vagyunk, az két különböző dolog. A hívő az van örök élete, nem ragadhatja ki semmi onnan, de a tanítvány több, mint a hívőség. A tanítvány az, aki komolyan veszi a tanítványságot, kész tanulni Istent, és amikor Isten indítja valahová, akkor nem magából indul ki, hogy Uram, én erre képtelen vagyok, hanem abból, hogy Isten az Úr, ő fölötte Úr, és hogyha valamire indítja, akkor az az Isten megadja hozzá a logisztikát is, amit neki az életben el kell végeznie. Nekem olyan nagy példa Gedeon. Ismeritek biztos Gedeon történetét. Ott van ez a Gedeon a présházba, és csépeli a gabonát, mert retteg, hogy azt a keveset is azok a bitang midianiták elviszik tőle. És megjelenik neki az úrangyal, és mit mond? Erős vitéz, valami ilyesmit. Hát, présházba, ott, ahol a hordóknak kell lenni, meg a szőlőprésnek, meg nem tudom én minek kell lenni, ott csépeli a gabonát, mert be van tojva, és akkor azt mondja, hogy erős vitéz. De tudjátok miért? Mert Isten nem úgy lát bennünket, ahogy most vagyunk, hanem ahogy amivé vele lehetünk. És ez egy nagy kincs. Ez egy nagy adomány, hogy amivé vele lehetünk, ha engedelmesek vagyunk, akkor Isten bennünket már úgy hív. Igen, titeket is erős vitéznek hív. Mert azt akarja, hogy ne a saját erőtökbe bízzatok, hanem az Úr erejébe, és amit mond nektek, azt megcselekedjétek. És látok itt idősebbeket, fiatalabbakat. Azt mondta Moody, a híres prédikátor, hogy Isten gyermekei örökzöldek. És ez igaz. Isten gyermekei, akik komolyan veszik az újjászületés ajándékát, azok örökzöldek. Nincs az a kor, amikor ők ne virágozhatnának, meg ne onthatnának gyönyörű szép zöld leveleket. Azért, kedves barátaim, mert Isten pontosan tudja, hogy nekünk mik a testi adottságaink, mik a talentumaink, és annak megfelelően még idős korba is tud nekünk adni feladatokat. Van ez egyik idős ismerősöm, már nem nagyon tud menni még gyülekezetbe se, de befizetett egy olyan telefon csomagra, ami alapján ingyen tud telefonálni, és a Bibliával olvas föl, még nálnál is betegebb embereknek, a Szentírásból részeket, vagy a napi ige kalauz szerinti igét felolvassa, lelki gondoz, beszélget. Hát miért nem tudná megtenni ezt egy idős hívő ember? Mert a lélekmentés szolgálata kötelez, mert aki nem ment, az ül. Nincs köztes állapot, hogy akkor én most lavírozok ott a mesdjén valahol. Aki nem ment embereket, ül, és egyetemes a lélekmentés szolgálata valamennyinknek. Hát ebbe bele tudnék merülni, de nem merülök bele majd inkább délután. De nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy emberek vannak ránk bízva, és a fényt, amit Istentől mi kaptunk, azért kapjuk, hogy nem magunkba éljük föl, meg éljük meg, hanem hogy a lámpatartóra kirakják, és hogy másoknak is világítson, tehát hogy az életünk az lámpás legyen a sötét világba. Igen. És Isten azt akarja, hogy a mi életünk csendes bizonyság is legyen arról, hogy az Isten meg tud áldani bennünket. Nem csak papolni kell, nem csak szépen kell tudni beszélni, hanem az életünk is olyan legyen, akár a családunkat is nézve, hogy amik azt mondják, hogy hát igen, tényleg lehet így élni. Hát tudjátok, ebben nekem is nagy lemaradásaim vannak, de hiszem azt, hogy Isten elvégzi bennünk is, bennem is az ő munkáját. És itt térnék rá arra az előadásra, amit mondani szeretnék, röviden igyekszem. A Kolossé levélben, a harmadik részben olvasható Istennek ez az igéje a 18. verstől. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedőek. Ti gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert kedves az Úrnak. Ti apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek. És itt a végéről, még a 25. versikéből, aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás. Hát ez egy nagyon kemény ige, de biztos erről már sokat lehetett hallani. Amit én ebből ki szeretnék emelni, talán annyi, hogy a család intézményét Isten lehelte bele ebbe a világba. A család intézményét Isten lehelte bele ebbe a világba. Ráépít egy férfi és egy nő kapcsolatára. És a család a társadalomnak a legkisebb sejtje, és akkor egészséges egy társadalom, nem akkor, ha jól megy neki a gazdaság. Sokan ezzel is tévedésben vannak, majd, ha jobban megy a gazdaság, akkor majd itt boldog családok, kivirult családok lesznek. Hát nem igaz. Nem igaz. Akkor lesz egy társadalom egészséges, hogyha egészséges családokból tevődik össze. A egészséges család meg akkor lesz, hogyha a családot alkotó tagok egészségesek. Itt nem csak a fizikai, hanem a mentális, a lelki egészségükre is gondolok. Igen, polgármester vagyok egy viszonylag kis faluba, egy 1700 fős faluba, és annyi minden devianciát látok. Már gyerekeknek ingyen adunk reggelit az iskolába, azért, hogy kevesebb legyen a kiadásuk a szülőknek. Nekünk ez milliós költségeket jelent évente, de azért kapjuk a vezetést, hogy gondot viseljünk a szegényekről, árvákról, özvegyekről. És azt látjuk, a pedagógusokkal egyeztetünk havonta, azt látjuk, hogy sokan csak azt tesznek, és biztos, hogy ez nem csak egyedi eset nálunk, ugye polgármester úr, gondolom nálatok is így van, amit az iskolában esznek. Aztán azt lehet látni, hogy a családban vannak, akik kőkeményen dolgoznak azért, hogy azt a szintet, azt a anyagi szintet, azt a jóléti szintet megtartsák, amihez hozzászokott a család, ezért az apa szinte láthatatlan a család számára. Aztán van olyan család, ahol elveszíti az apa vagy a szülő, anyuka a munkáját, és összetör, depressziós lesz, és ez is egy minta a gyermekek számára, hogy otthon van az apám, az anyám, depressziós, oda nyúlt az üveghez, állandóan bagózik, nyugtalan, nincs békessége. A másik család pedig apa híján, apa nélkül nő fő, és a gyerekeknek nem lesz apa meg férfi képük. Igen, és már nem lehet beszélni arról, hogy egészséges a család. Már nem lehet arról beszélni, hogy egészséges a család. Aztán lehet látni, hogy otthon vannak mindannyian, és az apa meg az anya nyírják egymást. Ez sem egészséges család felé mutat, és óhatatlan, hogy sérülnek a gyerekek. És azt látjuk az iskolában, mire 14 évesek lesznek a gyerekek, hihetetlen terheltek lesznek. Mert médiafüggőek, ott van a Facebook, ami önmagában nem rossz dolog, hogyha jóra van használva. Ott vannak az internet által jött szörnyűségek, ott van a, most már emlékszem, még gyerekkoromban volt 2 tévécsatorna, meg hétfőn nem volt adás, most már 150 közül lehet választani, és sokan azt látjuk, sok családban azt látjuk, hogy hazamegy a gyerek, ledobja a cuccot, 4 óráig megcsinálják a leckét, bekapcsolják a tévét, addig sincs a gyerekkel gond, látják félszemmel a szülők, és a gyerekbe meg árad a mocsuk meg a szemét. Gyerekre árad a mocsok meg a szemét. Sérül a család. Ha sérül a család, sérül a társadalom. És mi történik az, hogyha egy reménytelenségben növő gyerekek felnőttekké válnak, hát ők is reménytelenek lesznek. Nem látnak ki utat abból a káoszból, amiben vannak, és nézzétek meg a mai társadalmunkat, hallom a tévében, meg a rádióban, hogy London az 5. legnagyobb magyar város. London az 5. legnagyobb magyar város, mert már valami 250 vagy 260 ezren élnek magyarok kint. És arról beszélünk, hogy ha majd a gazdaság jól fog futni, akkor majd jobban fogunk élni. Könyörgöm. Hogy fog jobban teljesíteni a gazdaság, hogyha azok, akik fogyasztanak, nem az én 93 éves nagymamám fog fogyasztani, aki egy joghurtot eszik reggelire egy kiflivel, hanem azok a fiatalok, akiket az előző ciklusba szélnek eresztettek, hogy akinek nem tetszik Magyarország, az mehet, és ebbe a ciklusba pedig nem biztosítunk olyan feltételeket, hogy itt maradjanak. Igen, kedves barátaim. Hogy lesz így reményteljes jövő, hogy fognak így születni gyermekek, és hogyha most csak közgazdasági okfejtésbe mennék, ki fogja fizetni a nyugdíjakat? Emberileg nézve ennek a társadalomnak lőttek. Ennek a társadalomnak emberileg nézve lőttek. De nem így van az Istennél. Nem így van az Istennél, mert az ember, aki az Istenhez kiállt, az egyén, a személy, az egy, mert Isten mindig az egyet hívja, nem sokaságba gondolkodik, mindig engem meg téged hív, hogyha neked megújul az életed a Krisztusban, akkor ott elindul valami, elindul a gyógyulás. Elindul a gyógyulás. Tavasszal kint voltunk Dél-Afrikába, több lelkipásztor testvéremmel, ott van egy nagy misszió, és a zuluk között egy nagy ébredés volt a 60-as évektől kezdve, és meghívtak oda egy előadást tartani, és már előtte, az előadás előtt oda mentünk, meg még utána is voltunk, és körbenéztünk ott Zulu földön, és azt láttuk, és a misszió is valami elképesztő áldott hely, tehát hívőként is sokszor úgy megdöbbentem, hogy hát van ilyen Isten országában, és hát látom, hogy van, hogy ezeket az embereket, ezeket az okkultista, megkötözött embereket, akik mert Zuluknál boszorkány, a sámán, meg nem tudom mi, a törzsfőnök, az Úr, és Jézus az a fehérek istene, és amikor Isten megérintette mondjuk a boszorkánynak a szívét, és a boszorkány megtért, és az ő élet az, hogy levette a büdös ruhákat magáról, ma addig csak rakosgatta egymásra, és holland misszionáriusok vittek neki egy új kosztümöt, hogy na, akkor majd a boszorkány legalább lefürdik, leveti a régi koszos gúnyáját, és majd akkor kijön ide elénk. És tudjátok, mit csinált a boszorkány? Hát bement, a koszosra rávette az új ruhát. És nem vetkőzött le, meg nem fürdött meg. De aztán egyszer csak elérte Isten az ő szívét, és amikor elérte a szívét, akkor megfürdött, megtisztálkodott, levetette a koszos gúnyát, és kiállt, mint Jézus Krisztus újjászületett gyermeke a zuluk elé, elindult egy elképesztő ébredés, hogy hát már a mi boszorkányunk is, az Úr Jézus gyermeke, hát akkor itt valami lehet, és megváltozott az élete, mert minta lett a zuluk között, és a fehérek rojtosra beszélhették a szájukat, hogy térjetek meg. Van nektek egy megváltó Jézus Krisztusotok. Nem jutott el az üzenet. De amikor látták, hogy egy maguk fajta, egy köztiszteletben álló boszorkány, aki orvos is, gyógyító is ott, az megtért, és az ő élete üzenetként behatolt a zuluk közé, és most a misszióba, csak a misszióban mi voltunk, 1100-an élnek. Zuluk. Igen, kedves barátaim, hát mi is ilyen zuluk vagyunk, amíg meg nem térünk, de aztán, amikor megtérünk, akkor azt akarja Isten, hogy mi is álljunk oda a környezetünk elé, és hogy az életünk változásaiból értsék meg azt ők is, hogy van remény arra, hogy Isten gyermekeként élhessünk ebbe a világba. És higgyétek el, hogy ez a társadalom is meg fog tudni változni, meg tud újulni, de még mindig túl jól élünk. Még mindig túl jól élünk, még mindig vannak kapaszkodók. Tudjátok, polgármesterként azt látom, hogy addig, amíg 22.800 forintot megkap egy ember, de a kertjét meg fölveri a gaz, addig nagyon jól élünk. Egyik orvos mesélte, hogy 22 éve ott praktizál abba a kisvárosba, és kihívták egy beteghez. És kimegy a beteghez, és látja, hogy ott, ahol korábban, abban a kertvárosi részben régen járt, szőlők voltak, gyümölcsösök voltak, virágzott minden, most meg fölveri a tövis meg a gaz, és megkérdezte a nénit, mikor ellátta, hogy hát néném, hát mi történt itt? Hát itt 22 év ezelőtt itt gyönyörű volt minden, mint a paradicsom úgy nézett ki. Hát tetszik tudni, doktor úr, 1:30-kor elkezdődnek a szappanoperák, 7:30-ig tartanak, és ilyen sok jó műsor mellett nincs nekünk időnk arra, hogy még a kertünket is műveljük. És tudjátok, mikor ezt a történetet hallottam, mi jutott az én eszembe? Hogy amilyen a kertje, olyan a lelke. Igen. A te életed mit terem? Bogáncskórót, vagy gyümölcsöt? Igen. Amikor téged lát a világ, kit lát a világ? Itt volt ezen a hételei evangelizáción egy férfi, és azt mondja, hogy hát felemács igába érnek, a felesége azért nagyon nehezen törik meg, már imádkozni tudnak együtt, és amikor esti állítatok elnyújtózott, akkor fölpattant a felesége, hogy most már hagyd abba, mert kezdődik a kedvenc szappanoperám. Ugye ti nem vagytok ilyenek? Ugye ti nem vagytok ilyenek, hogy egy kicsit csipegetünk az Isten által a mennyei asztalról, meg aztán a világ asztaláról. És Cseri Kálmántól hallottam, lehet, hogy nem ő találta ki, de minden esetre nagyon bölcs, hogy aki egy kicsit istené, egy kicsit a világé, egészen az ördögé. Nem lehet kompromisszumot kötni a világ, az langyosság. És mit mondott Jézus a laodíceai gyülekezetnek? Kiköplek a számból. Hát ki szeret langyos vizet inni? Fürödni se jó benne, inni se jó benne. És az a baj, hogyha ez a társadalom ilyen állapotban van, amilyen állapotban van, arról tudjátok, ki tehet? Te meg én. A mi hívők. Mert nekünk van képességünk arra, hogy azt a fényt, amit kaptunk az Istentől, azt a fényt mi belevilágítsuk a világba. Nem a kormány fogja, akármelyik is legyen. Ha nagy kereszteket vett, akkor se tudja a kormány megváltoztatni ezt az országot. Akármilyen színe legyen. De Isten igen. Az Isten azt akarja, hogy te munkatársaként ott legyél, az életedet lássák, hogy egy rendes család, akik tisztességesen nevelik a gyerekeiket. Nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák, hát hogy ne lennének problémák. Kitettem tegnap a lábam, már összebalhéztak a gyerekek, egyiknek a hasán van, plezúr a másiknak a homlokán, hát hogy ne lenne probléma. Nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy egység van, és ebben az egységben mi megmutatjuk a világnak, hogy lehet így is élni. Mert addig, amíg a családban nincs egység, hát látom, lelki gondozok 9 év embereket, hát ahol nyírja a feleség a férje a feleséget, hát ott anarchia és káosz van. És nézzétek meg az országot, ahol nyírja az egyik a másikat, ahol jobbról köpköd balra, balról jobbra köpköd, hát hol lehetne ott áldás? Hát nem lehet áldás. Mert ez egy ördögi dolog, ez egy ördögi dolog. Egészséges társadalom, egészséges emberekből meg családokból tevődik össze. És tudjátok, mi az ördög trükkje? Még hívőknél is, még a mi életünkben is látom, őszintén megmondom, hogy ez a gonosz ördög nem kívülről bocsát ránk ellenséget, nem, belülről. Tudod, mit csinál? Gyerek, falusi paraszt gyerek vagyok, mostanában sokszor elmondom, nagymamáméknál töltöttük a nyarat. És meghűítettük a tyúkokat. Fogtunk kezünkbe a hugommal kis kukoricát, és így egyenként szórogattuk körbe-körbe ilyen spirálba. Nem így, végig így elszórtuk, egyenként egy csíkba. És a hülye tyúkok egymás után mentek körbe, mint a libák, libasorba. És akkor végére begabolyodtak ott, és akkor egymást csipkedték, hogy jusson neki kukorica. És így csinálja az ördög is velünk. Belehinti a magot a hívő életünkbe, a családunkba, és mi meg rákapunk. És pitiáner dolog miatt szoktunk mi is néha összerobbanni. Elképesztő dolog miatt. Aztán úgy szégyellem magam, úgy égek, mint a rejszág, és Uram, bocsásd meg, hogy már megint belekaptam abba, amit az ördög oda elém hülye tyúkként odadobott. Nagyon vigyázzatok! Ilyen dolgok tesznek bennünket, hívőket, hiteltelenné a világ fiai előtt. Mert ők azt hiszik, hogy a hívőknek tökéletesnek kellene lenniük. Nem, annyi a különbség közöttünk, hogy kegyelmet nyert bűnösök vagyunk. És hogy nem hozhatunk szégyent arra az Úrra, aki bennünket új reménységre szült újjá. Igen. jó példákat kell adnunk, kedves barátaim, a társadalom számára. Elsősorban a gyermekeink számára, mert ránk vannak bízva. Ránk vannak bízva. Én a mi atyánkot az én katolikus nagymamámtól tanultam meg. Nem volt még akkor hívő, de kaptam tőle szeretetet. Láttam a nagyszüleim életét, ahogy ők bennünket gyerekként gardíroztak. Amikor tavasz lett, elfogyott a szenes, kiürült a szén a fás színből, és megcsinálták nekünk kis háznak. És ott volt a félfalu gyereke. És ez a szeretet, ahogy a nagymamám kente a kacsazsíros kenyeret, meg a házi lekváros kenyeret, még a kenyérnek is érzem az ízét, nem olyan, mint ezek a E-betűvel dúsított mai kenyerek, meg a házi lekvár ízét is, és azt mondtam, hogy én is ilyen akarok lenni, nagyszülő, meg apa, meg anya, mint az én nagyapám, meg az én nagymamám. Ilyen szeretnék lenni. Mert jó minták voltak, a szüleim nem voltak ennyire jó minták, mint a nagyszüleim a számunkra. Igen, mert mindenki ad mintát a családja számára. Kérdés az, hogy jó mintát ad-e, vagy rossz mintát. Engem nagyon sokszor a gyerekeim tanítanak. Nemrégiben, mindig azt mondom nemrégiben, jó pár éve volt, de hát úgy rohan az idő, hogy szinte nemrég volt. Megyek haza egy ilyen szolgálati útról, a két kezemben bőröndök vannak, a tél volt a kabát rajta a bőröndön meg a kezemen, a feleségem nem tudta a két fiunkat ágyba dugni, hogy ők megvárják apát. Apa hiányuk volt. Ez is nekem állandó kérdésem, Isten előtt való leborulás, hogy amikor elmegyek 3-4 napra, most akkor ez hogy van? Hát ez a hit harca. És megyek haza, belépek, és szalad le az emeletről a két fiú, és anélkül, hogy én leraktam volna a kabátot, leraktam volna a bőröndöt, rám ugrottak. És elejtettem mindent, és elkaptam egyszer a két fiút. És tudjátok, utána letérdeltem, sírva, hogy Uram, van-e nekem ekkora hitem, hogy úgy ugorjak a te karjaidba, hogy nem látom. Mert ez a két fiú úgy ugrott az én karomba, hogy nem is volt a karom kitárva előttük. Tudjátok, ilyen által is szól az Úr. Az ige által is szól az Úr, a testvérek által is szól az Úr, az ige hirdetés által is szól az Úr, mert nem akarja, hogy ugyanabban a helyzetben ragadjunk meg, föladjuk, belekényelmesedjünk, hogy ezen már az Isten se segít, hanem pontosan azt akarja az Isten, hogy változzunk meg, újuljunk meg az ő erejével, az ő lehetőségeivel. Nem mondj le magadról, hogy kész, itt vége, idáig Isten tudott segíteni, innentől kezdve nem. Csak tudjátok, ahhoz, hogy Isten kézbe vehessen bennünket, oda kell nekünk készen adni magunkat. Azt akarja Isten, hogy ő legyen az Úr a mi életünkben, hogy tudja a feleség, hogy mi az ő dolga. Itt aztán itt sokszor megakadnak emberek, és akkor ezen itt elkezdenek filozófiai kérdést fejtegetni, hogy akkor most nem egyenrangú fél a férj meg a feleség. De úgy gondolom, igen, Isten a oldalbordából vette ki a feleséget és alkotta, és nem a lábából mondjuk. Társat adott a feleségben Isten a férj mellé. Segítő társat adott. Azt tudomásul kell venni, és alázattal kell elfogadni a feleségnek is, hogy a férj a vezető a családban, a család papja, és Isten egy hierarchiát is adott, hogy férj, feleség, gyerek, és hogyha még a Krisztus a férj feje, akkor meg úgy előbb-utóbb minden rendbe lesz. De igen, tudomásul kell venni azt, hogy nagy alázat kell a feleségek részéről ezt elfogadni, hogy a férje a vezetés, ugyanakkor a férjnek is nagyon alázatosnak kell lenni, hogy az a segítőtárs az nem arra van, hogy kizsigereljük őt, hanem hogy szeressük. Ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és hogy szerette Krisztus az egyházat? Az életét adta oda érte. Hát nem kisebb dolog. Nem kisebb dolog ez, kedves barátaim. És hogyha ez megvan, hogy a feleség tud alázatos lenni, és segítőtársa, szolgatársa lenne a férjnek, a férj szereti a feleségét úgy, mint Krisztus az egyházat, és mind a ketten szeretik az ő megváltójukat, Jézus Krisztust, akkor sokkal könnyebb szeretni egy háborgó férjet, egy zsémbes asszonyt, és akkor nem kell kimenni a háztetőre, mert hogy elviselhetetlen a légkör. És aztán ott van a gyerekekre is a parancs, hogy ti meg fogadjatok szót, engedelmeskedjetek. De hogy lehet egy gyereket nevelni? Hát tudjátok, arra jövök rá, hogy neveletlen szülőknek lesznek neveletlen gyerekei. És nekünk van 3 neveletlen gyerekünk. Akkor ezzel talán mindent elmondok. Nagy formáltatás ez, ami számunkra, mert már-már úgy éreznénk magunkat, hogy mi milyen jó hívők vagyunk. Aztán gyerekeink minden nap igyekeznek megmutatni valami hiányosságot a mi életünkbe. Csak tudjátok, ezek azért vannak, hogy tanuljunk belőle. A hiányosságainkat, akár a gyerekeink által is azért mutatja meg az Isten, hogy mi legyünk készek tanulni belőle, hogy még ne mindig a magunk igazát harsogjuk, igazoljuk, hanem legyünk készek arra, hogy meghajoljunk minden nap Isten akarat erőt, hogy Uram, végezd el az életembe azt a munkát, amit el akarsz végezni. Bennem, velem meg általam. Igen. De ez nem jelenti azt, hogy mivel nem tökéletes a közeg, meg nem tökéletes a családunk, ezért nekünk valami underground, föld alatti keresztényekként kéne élni az életünket, nem? Nekünk kell példát mutatni, és amit már megtanultunk, amit megértettünk Isten igéjéből, azt tovább kell adni. Amikor én megtértem, a feleségem lelkipásztorát megkérdeztem, Vég Tamást, hogy Tamás bátyám, el kéne nekem végezni egy bibliai iskolát? Azt mondja, jaj neked, hát még azt is kiölnék belőled, amit eddig megtanultál. Tehát nem azt akarja az Isten, vére ne értse senki, senkit nem akarok lebeszélni a teológiáról, hanem azt ad tovább hű bizonságtevőként, amit te az életedben már megértettél. Mert az a hiteles, amint te már átmentél. Beszélj arról, hogy a te nyomorúságaidból hogy szabadított meg az Isten, és hogy abból a nyomorúságból, ami neked nyomorúságod van, hogy lett áldás az életedre nézve. Tudjátok, olyan sok emberrel találkozom, és a legjobb börtönmisszionáriusok, tudjátok kik? Akik megjárták a börtönt. Találkoztam egy asszonnyal, akinek 7 abortusza volt, és tudjátok, hogy mit csinál most hívőként? Abortusz ellen készíti fel a lányokat, vagy mondja el, hogy ez gyilkosság. Mert az az. Aztán most ott volt Pocsai Sándor, lelkipásztor testvérem Kárpátaljáról, festő és mázoló volt. Kisiparos, jó menő vállalkozó. Hát aztán tudjuk, hogy milyennek a festő és mázolók általában, de tisztelt a kivételnek. Hát időnként azért oda néznek a pohár aljára, és ő is így tette. És most tudjátok, mi van Csongoron? Hát tartottam ott szolgálatot, már nem egyet. Elképesztő az az alkoholmentő, meg szenvedélybetegmentő misszió, amit Isten rábízott. Amit Isten rábízott. Bukásai, a gyöngeségeit használja az Isten az embernek arra, hogy jó példa legyen arra, már a újjászületése után, hogy lehet másként élni, másként gondolkodni. Igen. És én is elgondolkodtam nemrégiben arról, hogy miért lettem én országgyűlési képviselő 27 éves koromban. Ott voltam, 10 évet ott töltöttem a parlament körül, meg képviselőként, meg parlamenti jegyzőként, utána meg Isten kiemelt onnan. Megszabadított abból. Tudjátok miért? Megengedte azt, hogy azt a látást, amit ott láttam a világi politikát illetően, meg megértettem azt, amit a Bibliába ír Isten a politikusokról, mert Isten az nem ilyen depolitizált, hogy nem politizálunk, mint amit a hívők mondanak. Jaj, hát a politikai gonosz dolog. Arról nem szabad, azzal nekünk nem szabad foglalkozni, de már megint átmegyek itt a délutánba. Nem. Azért adta Isten, azért engedte meg a politikát, hogy utána tudjak beszélni arról, hogy ez a politika a politikussal együtt el fog veszni, ha nem Jézus Krisztus fundamentumára épít. Igen. Mert a politikát is arra kell építeni, hogy áldás legyen rajta. És a politika a szolgálat, munkálkodni a város jólétén, a rájuk bízottak jólétén, és nem pedig saját zsebemet tömögetni, saját klientúrát építeni. Vonatkozik ez minden időben a világi politikára, nehogy félreértse valaki, minden időben, mert ilyen a világ. De ugyanaz vonatkozik az egyéni életemre is. Hát mindent Jézus Krisztus fundamentumára kell építeni, mert az megmarad. Az megáll, az kősziklaként ott áll az én lábom, talpam, életem alatt, és akármilyen szél fúj, mert nem ígér az Isten viharmentes életet, még a hívők számára se. Hát időnként megtépdes bennünket a vihar, csak egy valami jusson az eszetekbe, és talán ezzel be is fejezem, hogy az a fontos, hogy ne a hátunkat fújja a vihar, a szél, hanem az arcunkat. Hogy ne legyünk megfutamodók, elmenekülők, hanem legyünk készek mindenkor Isten hű gyermekeként bizonyságot tenni a bennünk lévő reménységről úgy, hogy amit már mi megtapasztaltuk, azt adjuk tovább. Nem elméleti teológizálást vár tőlünk az Isten, hanem gyakorlati cselekvő hitet a világba. És hogy lehetőleg látszódjon a családunk, az életünk, a hétköznapok. Én azt mondtam Istennek, Uram, amikor a füvet nyírok, akkor is a te gyermeked vagyok. És tudok hálát adni minden egyes fűszálért, meg virágért. Igen, ezt akarja Isten, hogy amid van, azért adj hálát. Legyen hálatelt a szíved a sok kis apró csodákért, amit napinnap megtapasztalhatsz. Mert ha kicsit nem becsülöd, akkor nagyot se érdemled. Ha kicsin nem vagy hű, akkor hogy akarsz nagyobb dolgokat az Isten országába megkapni? Ha csak azt a kicsit, azt a keveset nem becsülöd. Igen. Isten hív benneteket ma is, azt akarja, hogy ne maradj abba az állapotba, amiben vagy. Ne legyél valláskárosult, templomba halva járó ember. Nagyon sok ilyen van. Rengeteg ilyen van. Én azt hittem, hogy csak a katolikusoknál van ilyen. Dehogy. Nem. Van kultúrt protestantizmus is. A protestáns értékek, a kálvinizmus önmagában nem rossz dolog. Én is vallom, szól a szkripturát, de az Úr Jézust engedjük a szívünkbe. És engedjük, hogy az járja át az életünket, mint a lakmusz papírt, az a folyadék. Itatódjunk át a kegyelembe, hogy mi is tudjuk a kegyelmes Úrhoz vezetni az embereket. És hogyha a mi életünk megújul, higgyétek el, hogyha függőlegesen rendeződik az élet, előbb-utóbb vízszintesen is fog a kóta kereszt. Akkor vízszintesen is rendeződni fog. De nekünk kell belevinni a reményt, nekünk kell a fényt fölmutatni a társadalomba, hogy legyen világosság. Nem lesz önmagától, nem a pénz fog majd világítani, vagy a gázvezetéken betolt, nem gázégők fognak világítani, nem? Isten gyermekeinek kell világítani. Mi vagyunk itt a földön Istennek a kis képviselői, nagykövetei. És a nagykövet nem tehet mást, csak azt teheti meg, amire a megbízása szól. Amire az államelnöke, őt nagykövetként oda küldte. Óriási a felelősség. Amikor azt mondta nekem Isten az igéből, hogy őrállóvá tettelek. Hát, és elolvastam az igét, hát akkor azt mondtam, Uram, hát ki tud ennek megfelelni? És mondta, hogy te. Ha nem magadból indulsz ki. Meg te. Ha nem magadból indulsz ki. Ha lesz bátorságod arra, hogy nem eltitkolod az Urat. Mert hogy olyan jó lenne megállni előtte, csak éppen eltitkoljuk. Mert ma ebben a világban nem sik beszélni Jézus Krisztusról. Tudjátok? Rajtunk lesz számon kérve a világ vére. A vér fog, más emberek vére fog utánunk kiáltani, ha nem tesszük meg azt, amit nekünk meg kell tennünk. A családunkba, az első számú missziós terep a családunk. Mert milyen dolog az, hogy én hívő emberként élvezem a mennyei fürdőt, csak éppen mellőlem kárhoznak el a gyerekeim, az unokáim, az anyósom, az apósom, mert én népszerű akarok előttük lenni, és nem elmondani, az, hogy keresd az Isten országát, amíg megtalálható, amíg be nem zárul. És még egy történet, most hallottam Pocsai tiszteletes úrtól, mert hogy bezárul. Mert hogy bezárul, egyszer bezárul, és lehet, hogy ez az utolsó napod, és ma kell megállnod Isten előtt, és hogy fogsz megállni Isten előtt? Ez a kérdés. A reformátosságunk arra lesz jó, kedves barátaim, hogy református szertartás alatt fognak eltemetni. Erre jó. Semmi másra nem lesz jó, amikor már meghalunk. Azt mondja, elmesélt Pocsai Sándor egy történetet, hogy megtért egy asszony, a Schusternek a felesége, és elkezdett evangélizálni a Schuster felé, a férje felé. És ez a Schuster bekeményített, látta a felesége életváltozását, de bekeményített, és szitta az Isten meg mindent, és hívta a templomba, hogy gyere már el. Hát egy vendégprédikát, hogy gyere már el. Gyere már el, keresd már az Isten országát, mert nehogy elkárhoz. És azt mondta neki, asszony, hagyd ezt abba, akkor se fogok megtérni, hogy itt a Schuster műhelyben itt lesz Jézus Krisztus személyesen előttem, letérdel és arra kér, hogy én térjek meg. Elképesztő sötétség és ördögi, és azt mondta a lelki pásztor, hogy hát valamit kell tenni, mert ez az ember elkárhozik. Befogott a kétkerekű lovaskordéba, és elindult a Schuster felé. És egy lódarázs megcsípte a lovat. A ló megugrott, elszabadult, összetört a kordéja, lelki pásztorra együtt, de az élete megmaradt, és a következő vasárnapot sír az asszony, hogy a férje milyen gonosz, meg milyen sötét, és hogy el fog kárhozni, és azt mondja a gondnok, hogy akkor elmegy ő. Gondnok fölkerekedett, gyönyörű, verőfényes, napsütéses idő, egyszer csak beborul, egyszer csak elkezd dörögni, villámlani, és mielőtt a kilincsre teszi a kezét, a gondnok belecsapott a villám a kiskapuba. A Schuster házának kiskapujába, és megértették belőle, megmaradt a gondnok élete is, Isten lezárta az utat a Schuster szíve felé. Kész. Finis. Vége. Ma az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Nem azért szól az Úr. Nem valami ajánlást fogalmaz meg, vagy valami kérést, vagy valami nem kegyet gyakorol. Meg akar menteni. De nem csak téged, hanem a környezetedet is azáltal, hogy téged megmentett. Mert a hívő keresztény életnek társadalmi kihatása kell, hogy legyen. Igen, az nem maradhat rejtve. A hegyen épített város nem maradhat rejtve. És a te életed is ne Schuster élet legyen. Templomba járó Schuster élet. Hanem olyan élet, ami gyümölcsöt terem. Nem magának, hanem sok gyümölcsöt másoknak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy nem csak azért szültél bennünket új reménységre, hogy megmaradjunk magunknak, megtartsuk magunknak azt, amit kapunk, hanem azért is, hogy továbbadjuk, hogy gazdagodjon más is, és mi magunk is gazdagodjunk ezáltal. Mert aki kap, mert aki ad, az kap. Mert te tudjuk, Urunk, hogy nem osztasz, hanem szorzol, hogy adsz 30-szor, 60-szor, 100 annyit is azért, amit mi adunk, Urunk. Köszönjük neked, hogy kérhetjük azt, hogy formálj bennünket, hogy tégy bennünket szent népeddé, nagyköveteiddé, hogy megcselekedjük azt a világban, amit te kérsz tőlünk. Urunk, ébresz föl bennünket arra, hogy feladatunk van, és ébresz rá az egyházat is arra, hogy nem szolgáltató, hanem felelősségteljes hadikórház ebben a háborús övezetben, Uram. És nekünk el kell látni a betegeket, Uram. Te lásd meg az én életemet, a mi életünket, te formálj bennünket, először aztán formáld a családunkat és a szeretteinket is általunk, hogy nem előlünk menjenek a kárhozatba, Uram, hanem adj jó bizonságtevő lelket nekünk, hogy hiteles és őszinte életet tudjunk élni, elismerve a mi nyomorúságainkat, bűneinket, hibáinkat, ő előttük is, hogy tudjunk alázatosak lenni és leborulni, Urunk. És vezess bennünket, Urunk, ebbe az országba és ebbe a társadalomba, és látod, hogy Székesfehérváron is mennyi a sok kilátástalan, reménytelen ember. Hozzád kiáltunk az itteni polgármesterért, képviselőtestületért, az országunk vezetőiért is, kormányért, ellenzékért, és Uram, hogy adj nekik világosságot és bölcsességet, és adj nekik engedelmességet megcselekedni azt, amit te kérsz tőlük. Ne azt, amit ők akarnak, hanem azt, amit te akarsz, amire te a pecsétedet, a áldásodat tudod adni, Urunk. És vezess bennünket, Urunk, hogy jó bizonyságtevőid legyünk, Urunk. Ne csak itt a templomi közösségben, a mélyeink között, Urunk, hanem a világ fiai között is. Bátoríts erre bennünket, és add Istenem, hogy ma rendezzük az életünket veled, amit rendezni kell. Nagy nevedért, Uram, és a te dicsőségedért. Amen.